Lapozzatok a Máté 5-höz, légy szíves. Innen folytatjuk az ige tanulmányozását. Ugye, ahogy a Máté evangéliumát tanulmányozzuk, már látjuk, hogy ez a könyv bemutatja nekünk Jézus, mint királyt. Máténak ez volt a célja, hogy a zsidók királyát megmutassa a zsidóknak, de nem csak a zsidóknak, hanem megmutassa nekünk is. Ezt láttuk az első 4 fejezetben már. Ahogy az első fejezet erről is szólt, hogy a király vérvonala, a király nemzetség táblázata, megmutatta nekünk Máté, hogy Jézus Dávid leszármazottja, Ábrahám leszármazottja, és ezért jogosan ülhet Izrael trónján. Ő a király. A második fejezetben azt láttuk, hogy ahogy megszületett a király, jöttek hódolni a királynak. Emlékeztek a 3 bölcsre, ahogy távolról, messzi földről eljöttek, elhozták az ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát, és hódoltak Jézusnak. Pedig Jézus még nem tett értük semmit, de a király méltó a hódolatra. Láttuk azt is, hogy vannak a királynak ellenségei, Heródes hogyan üldözte a gyermekeket, hogyan ölette meg őket Jézus idejében. Egyébként a bölcsek ma is imádják Jézust, ő a király. Ha bölcs szeretnél lenni, akkor tedd azt, mint ők. A 3. fejezet, azt láttuk, hogy a királynak van egy hírnöke. A király előtt jár, és hirdeti, hogy elközelgett az Istennek az országa, és ez Keresztelő János. Térjetek meg, mondta ő a sokaságnak, mert elközelített az ő országa. Eljött a király. Micsoda furcsa alak volt ez a Keresztelő János. De láttuk, hogy Jézus eljött hozzá, megkeresztelkedett a Jordánban, és a Szentlélek rászállt Jézusra. A következő fejezet, a 4., arról szólt, hogy a király próba alá kerül. Megláttuk, hogy a mi királyunk a próbák között a kísértés idején győzött. Kiállta azt a próbát, amivel az ördög el akarta buktatni. És a fejezet azzal zárult, hogy Jézus fölállította a főhadiszállását Galilea északi részén, ahol azt olvassuk erről a részről, hogy ez a sötétség földje volt. Elfelejtett vidék. A zsidók nem mentek oda, sőt lenézték, akik ott laktak, de Jézus mégis ott helyezte el a főhadiszállását, és azt mondja az ige, hogy a sötétség helyén nagy világosság ragyogott fel. Hát legyen ez is a mi szívünkben ma reggel. És innen folytatjuk az 5. fejezet. Ez a hegyi beszéd az egyik legismertebb rész az igében. És lehet, hogy te is sokat hallottál már erről. Érdekes, sokat szerepel ez a prédikációk témájában, mégis nagyon sokszor félreértett. Az Új Szövetség egyik legfélreértettebb ige szakasza ez, a hegyi beszéd. Én úgy tekintek rá, és ezt próbálom ma megmutatni nektek, hogy ez a király országának alkotmánya. Ma ez egy divatos dolog, téma, ugye az alkotmány. Én apropóból, hogy tanulmányoztam az igét, elkezdtem olvasni a magyar alkotmányt, mert még nem volt szerencsém olvasni az újat. De sokkal fontosabb az, hogy lássuk Isten országának alkotmányát. Ez a király országának az alaptörvénye. Így működik az ő országa. És remélem, hogy helyes szögből fogjuk meglátni. Ebben az alkotmányban egy olyan országot látunk leírva, ami teljes mértékben akkor bontakozik ki, amikor Jézus visszajön. Az ő országa akkor fog teljességében megvalósulni itt a földön. De mi már az ő királyságában élünk, ő a mi királyunk. Ezért ez egy praktikus eszköz lehet a mi életünkben. Nézzük meg az első 2 verset. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Jézus leült, hogy tanítsa a sokaságot, és a sokaság messzív vidékről, nagy számban, több ezer ember összegyűlt hozzá, hogy hallgassa őt. Hallgatni akarták, látni akarták, hallani a tanítását, látni a csodáit, kíváncsiak voltak rá. Mit mond ez a Jézus? Leült és tanítani kezdett. Ezt mondtam csütörtökön is, hogy érdekes dolog, hogy Izraelben, amikor egy rabbi tanított, akkor leült, és mindenki, aki hallgatta, állt. Pont fordítva, hogy mit csináljuk, nekem tetszene, ha visszaállítanánk a régi rendet. Egyébként úgy volt, ha valaki prédikált, fölállt, ha valaki tanított, leült. Ez az ülő helyzet, ez egy... meghatározta az, hogy egy tekintély helyéről szól, hogy jelentőségteljes dolgokat mond. És amit ma olvasunk, azok jelentőségteljes dolgok. Ugye az első részt úgy hívjuk, hogy boldogmondások, mindjárt megnézzük az első párat. Ez a hegyi beszéd első része, a boldogmondások. Boldog ember az, aki. Nem érdekes, hogy ezzel kezdődik az alkotmány? Egyébként a magyar alkotmány első szava az, hogy Isten, tudtad? Isten áldja a magyart. Ezzel kezdődik. Az papíron le van írva, valóságban nem működik úgy az országunk, ahogy oda van írva, de ez így működik. Tudod, hogy Isten azt szeretné, hogy boldog legyél? Milyen furcsa gondolat, nem? Azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Vagy ahogy a te fordításod lehet mondja, áldott. Ez a szó azt jelenti, hogy áldott, vagy teljesen megelégített. Isten szeretne megelégíteni minket. És ezzel kezdődik az ő alkotmánya. Ezzel kezdődik az alaptörvény. A hegyi beszéd első része. Elmondja nekünk azt, hogy mi, akik az ő országának állampolgárai vagyunk, hogyan élhetünk boldogan. Mi itt élünk a földön, de nem tartozunk ide. Amikor újjászülettünk, egy másik országnak lettünk az állampolgárai. És itt ezen a földön már csak jövevények vagyunk. Átutazóban vagyunk itt. Ahogy mondja az új szövetség más helyen, hogy nagykövetei vagyunk a királynak. Az ő nagykövetei. Amikor egy nagykövetet elküld egy ország egy másik helyre, akkor ő ott átmenetileg van ott. De ő azt az országot képviseli. És minden tettével, az életével arról beszél, hogy az az ország, ahonnan jön, az milyen. Mi Isten országának vagyunk az állampolgárai, és szeretné, ha ez lenne hozzáállásunk, amiről itt ma olvasunk. Hogy így éljünk, amit itt látunk. Én hiszem azt, hogy az igében sehol nincs példa arra, hogy nekünk ilyen búskomor keresztényeknek kéne lennünk. Ilyen savanyú, szomorú, befelé forduló keresztényeknek. Ezt nem látom az igében sehol. Sőt, a Nehémiás könyvében azt olvastuk pont csütörtökön, hogy Isten öröme a mi erőnk. Lehetünk boldogok. Lehet, hogy ez furcsa gondolat számodra, de Isten vágya ez, hogy áldott legyél, hogy örömtel és megelégedett. Erről beszél itt Jézus, hogy mi vezet ehhez a boldogsághoz. Ez nem olyan, mint a világé. A világ boldogsága olyan, ami egy pillanatig tart, amire úgy gondol, hogy akkor minden körülmény stimmelt van. A lányok az esküvőjükre szeretnek így gondolni, hogy hó, micsoda nap volt, olyan boldog nap, persze. Az enyém is az volt, de amiről Jézus beszél, az nem egy pillanatra szól, az nem csak az a körülmények megfelelő állapotának a függvénye, hanem ennek a függvénye, amiről itt olvasunk. Olvassuk el az első verset, illetve a harmadikat. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ez az első lépés. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ahelyett, hogy valaki magabiztos, felismerheti, hogy ő lelkileg szegény. Felismerheti a saját lelki állapotát, hogy ő valójában nagyon szegény ember. Lelkileg. Ugye a világ abban erősít minket, hogy ne ezt mondjuk, hanem az, hogy rendben vagyunk, és a dolgokat az irányításunk alatt tudjuk tartani. Na ez az, ami nem vezet a boldogsághoz. Mert Jézus azt mondta, hogy aki lelkileg szegény, azok a boldog emberek, mert övék a mennyek országa. A világ arra tanít, hogy legyen önbecsülésed, szeresd önmagad, nézz fel magadra. De Jézus nem ezt tanítja. Jézus, aki a lelkünket teremtette, akitől lettünk, mondja azt, hogy áldottak, boldogok azok, akik lelkileg szegények, akik tudják ezt magukról, akik felismerik, hogy lelki szegénységben élnek, hogy nem elegek, hogy nincs bennük semmi, amire fel lehetne nézni. Olyan érdekes számomra az, hogy aki látja az Urat, az tudja, hogy lelkileg szegény. És azok az emberek, akik nem látják olyan tisztán, nem ismerik Jézus szemét, azok tévesztik ezt el. Ézsaiás könyvében olvassuk az első 5 fejezetben, hogy a próféta inti a népeket, inti Júdát, hogy jaj, neked Júda, letértél az útról, amire Isten állított. Jaj, neked Filisztea, jaj, neked Edom, jaj, neked Moab, és mondja sorban népeket, jaj, neked, jaj, neked, jaj, neked. Elérünk a 6. fejezethez, és azt mondja ott az ige, hogy Uziá király halálának évében láttam az Urat. Láttam az ő fenségét, ami betölti a templomot. Jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Meglátta az Urat, és egyből megértette, hogy jaj nekem. Az csak nézőpont kérdése, hogy azt gondoljuk, hogy jók vagyunk. Ha meglátjuk Jézust, meglátjuk az ő mércéjét, akkor azt mondjuk, hogy jaj nekem. Én nem érek fel hozzád. Meglátom az ő szentségét, és azt mondja, én senki vagyok ehhez képest. Amikor látjuk az Urat, akkor értjük meg valójában jó nézőpontból, hogy kik vagyunk mi. Jaj, nekem! Én lelkileg szegény vagyok, de azt mondja az ige, hogy ilyeneké a mennyek országa. Addig, amíg azt gondolom, hogy rendben vagyok, addig nem fogom ezt így látni. Itt kezdődik a boldogság, első lépés. Lásd meg magadról, hogy lelkileg szegény vagy. Péter, amikor beült Jézus a hajójába, emlékeztek, mi történt? Jézus mondta, hogy evezd mélyre, vesd ki a hálót. Péter kifogott annyi halat, amit együtt életében nem látott, és leborult elé a parton, hogy menj el Jézus tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Meglátta Jézus fenségét, szentségét, szeretetét. Én erre nem vagyok méltó. Ez egy jó első lépés. Voltál már ezen a helyen? János apostol, aki egyik tanítványa volt Jézusnak. Az Jelenések könyvében azt olvassuk, amikor meglátta Jézus fenségét, akkor mint egy halott hult a lábához. A boldogsághoz vezető első lépés, hogy nem magadtól vagy lenyűgözve, hanem látod, hogy te lelkileg szegény vagy, és szükséged van Jézusra. Így tértünk meg. Én emlékszem, így tértem meg. Ehhez kellett 18 év, hogy leessen a tantusz. Hogy nekem Jézusra van szükségem. Addig minden mást megpróbáltam. De úgy jöttem hozzá, mint egy kisemmizett ember. Nem volt semmi, amit kínálhattam volna. Csak a bűneim. Úgy jöttem, hogy egy nyomorult bűnös vagyok, Jézus, és rád van szükségem. És ő nem küldött el. Azóta az ő országába járhatok. Az ő országának állampolgára vagyok. Ezt hívjuk megtérésnek. Innen indul el a boldogság útja. Én azon vagyok megdöbbenve, de látom magamban is ezt a tendenciát, hogy sokszor pont azon pedálozunk, hogy ezttel az állapotunkat elrejtsük magunk elől és mások elől. Hogy lelkileg szegények vagyunk, hogy nem vagyunk rendben. Ezt próbáljuk keserves módon elrejteni mások elől. Ne haragudjanak a hölgyek, hogy ezt mondom, de a smink egy jó illusztráció erre. Ahogy a hölgyek idősödnek, ezt szeretik elfedni valamivel. És ez smink térén rendben van, de lelkileg már nincs rendben, amikor kisminkelve jövünk Isten elé. Mert akkor, mint egy falat állítunk Isten is magunk közé. Nem valljuk meg a saját lelki szegénységünket. Hölgyek, nyugodtan sminkeljétek magatokat, ez nem az a hely, ahol erről letiltanak. A mostani világunk, a mostani nemzedékünk olyan, ami ilyen hihetetlen módon tanít az egoizmusra. Hogy szóljon rólad az élet, legyél én központú. De ezzel falat húzunk Isten és közénk. Én nem vagyok méltó az imádatra, ő méltó az imádatra. De az ördög meg akar engem győzni arról, hogy én vagyok méltó az imádatra, és ennek az első lépése ez az önbecsülés duma. Hát, hogy Tamás, te egy értékes ember vagy, gyerünk, becsüld magad, ne nézd le magad. Persze, ezek jól hangzanak, de különben egy nagy hazugság van benne. Az én értékem az az, ami árat fizettek értem. Minden annyit ér, amennyit hajlandók érte fizetni. Az én értékemet az határozza meg, hogy Jézus a vérével fizetett értem. De én neki csak a bűneimet hozhattam. Egy lelki szegénységet. Isten leszoktat az egoizmusról. A Biblia nem arról szól, hogy foglalkozz magaddal, hanem szokj le magadról. Hallj meg önmagadnak. Vedd fel a keresztet és kövess engem. Kíváncsi vagyok, hogy hány embert fogunk látni a mennyben ilyen széles mellénnyel. Nézzétek, nekem sikerült itt bejutnom. Nem hiszem, hogy túl sok ember lenne ott így. Inkább az, hogy bejutottam. Köszönöm, Jézus. Mit keresek én itt? Ha nem vagyunk lelki szegények, akkor rosszul látjuk a dolgot. Én rosszul mondom. Ha úgy látjuk, hogy nem vagyunk lelki szegények, akkor rosszul látjuk. Isten gondoskodik olyan helyzetekről az életben, amikor ezzel szembesülünk. Ő nagyon ért ehhez. Amikor kudarcot vallunk, amikor elnézést, hogy így mondom, pofára esünk. De az egy olyan jó hely, mert ott oda tudunk fordulni Istenhez. A lelki szegénység megengedi, hogy miénk legyen Isten országa. Ha ezen mész keresztül, Isten adott neked egy nagy lehetőséget, hogy újra odafordulj hozzá. A második lépést olvassuk egyből a következő versben. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Sokan a hegyi beszédet itt abban is hagyják az olvasáson. Mi van, boldog, aki sírna, hagyjál már. De érteni kell, hogy miről beszél itt Jézus. Ugye az első lépés az volt, hogy megértjük a saját lelki szegénységünket, a saját vétkeinket, és itt azt mondja az ige, hogy boldog, aki sír, boldog, aki megszomorodik a saját vétkei felett. Aki felismeri, hogy bűnös, és belátja, hogy nem vagyok rendben. Ez egy furcsa párosítás, nem? Boldog, aki sír. De nem azért boldog állapot ez, mert sír, hanem azért, mert az megvigasztaltatik. Aki sír, az megvigasztaltatik. Aki megszomorodik a saját vétkei miatt. Ezt nevezzük megtörtségnek, vagy az alázatnak. Amikor Jézushoz odahoztak egy asszonyt, akit rajta kaptak paráznasságon, emlékeztek, mi történt? Teljesen egyértelmű volt a helyzet, hogy ez a nő vétkezett. Nem kellett kérdezni semmit. Amikor Jézus szavára mégis elmennek a vádlói, Jézus odalép ehhez az asszonyhoz, odahajol, és azt mondja, hogy én sem vádollak többé. Ez az asszony sír Jézus lábánál. Meg van szomorodva a saját élete miatt, és mondja, hogy én sem vádollak többé. Én sem vádollak. Menj, és ne vétkezz többé. Vagy az a romlott életű asszony, emlékeztek, az a parázna, az a prostituált, aki bejött Simon farizeus házában, mikor Jézus ott volt, odaborult Jézus lábához, és a könnyeivel mosta meg Jézus lábát, és a hajával törölte meg. Jézus így szólt Simonhoz, hogy ne bánts, ne vádold őt, Simon. Ez az asszony nem szűnik meg a könnyeivel mosni a lábamat. Te nem mostad meg a lábamat. Te nem csókoltál meg, amikor bejöttem, ő azóta csókolgat, mióta itt van, és a hajával törli a lábam. Akinek sok bocsájtatott meg, az még inkább szeret. Áldottak azok, akik megszomorodnak a saját vétkeik miatt. Mintha nem egészen erről lenne szó a pszichiátriai képzéseken, nem? Mintha a pszichológus könyvekben nem igazán ezekről beszélnének. És ha megfigyeled, talán pont ezért a pszichológusok, pszichiáterek annyira kiegyensúlyozott emberek. Ugye? Ugye nem? Mert amiről beszélnek, az nem működik. Ez működik. És a harmadik lépés, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Szelídség. A szelídek öröklik a földet. Én sokszor rosszul látom. És azt gondolom, hogy az erőszakosok, a nyerészkedők sokkal tovább jutnak. Hogy ők öröklik a földet. Akik surrannak kiskapu előre. Amikor vezetem az autómat, ott jön ki leginkább ez. Valaki, nem olyan rég jöttünk haza, és bevágott elém a lezárt útszakasz, hogy bevágott elém, benne meg fölment a pumpa, hogy na most megmutatom. Ilyet nem lehet csinálni. A Dudámig jutottam, mert olyan gyorsan ment, hogy eltűnt előlem. Hogy lehet? De azt mondja Jézus, hogy a szelídek öröklik a földet. Nem az erőszakosok. Lehet, hogy ő előrébb áll a sorban, mint te. Lehet, hogy ő neki több a pénz a bankszámláján, de a földet, az igazi örökséget, ami megmarad, azt mi örököljük, a szelídek. Akik megszomorodtunk a vétkünk miatt, akik sírtunk amiatt, hogy vétkeztünk, de megvigasztaltattunk. És most már szelídségben járunk, nem vagyunk lenyűgöző magunktól, nem önigazultságban járunk. Tudjuk, hogy nem nekünk kell nagyot szakítani, nem rólunk szól az élet. Ez a szó, amit itt a szelídségre olvasunk, ez a praus görög szó, ez szó szerint akkor használták abban a kultúrában, amikor egy lovat megszelídítettek. A szelídség az nem gyengeség. Nem tutyimutyiság a szelídség. A szelídség azt jelenti, hogy irányítás alatt tartott erő. Amikor egy lovat megszelídítenek, láttál már ilyet? Hogy milyen folyamata van a betörésnek? De a ló attól, hogy megszelídül, nem gyengül el, az izmai nem lesznek lagymatagok, az erő ott van abban a lóban, csak eltűri, hogy egy lovas irányítsa. És a szelídség ezt jelenti, hogy mi eltűrjük és engedjük, hogy a mi királyunk irányítson. Aki meghalt értünk. Engedjük, hogy ő vezessen minket. Ez a szelídség. Irányítás alatt tartott erő. Mózesről mondja az Ószövetség, hogy ő volt a legalázatosabb ember a Földön. Tudod, hogy honnan tudjuk ezt? Ő maga leírta nekünk. Ilyen vicces, nem? Amikor így írja magáról, hogy én vagyok a legalázatosabb. Mint ha azt mondanám, hogy én büszke vagyok arra, hogy alázatos vagyok. Kb. Így hangzik ez. Mindegy, hagyjuk Mózest. De az Új Szövetségben Jézusról azt olvassuk, Jézus mondja ezt magáról, Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ez az egyetlen hely az igében, ahol Jézus önmagáról, az saját jelleméről szól. És azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos. A mi királyunk szelíd. És hogyha szeretnénk őt képviselni, akkor a szelídség helyére hív minket. Én tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy ezeket kéne csinálni. De ha megfigyeled, akkor mindig mondom, hogy ezek lépések. Az első lépés ott kezdődött, hogy felismerjük a saját képtelenségünket, a saját lelki szegénységünket. Ez vezet a bűnből való megtérésre, a bűn felett való megszomorodásra. És ez vezet a szelídséghez. Hogyha azon küzdesz, hogy igazold magad, hogy jól teljesíts, akkor nem tudsz szelíd lenni. Csak akkor, hogyha beismered, hogy nem tudod ezeket a dolgokat megtenni. Ha nem tudsz elég jó lenni, akkor a király ereje ott lesz az életedben. Szelídség. Irányítás alatt tartott erő. Ők öröklik a földet. És a hatodik igevers így folytatja, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Aki éhezi és szomjazza az igazságot, ők megelégítetnek. Itt nagyon fontos a sorrend. Amikor lelkileg beismerjük, hogy szegények vagyunk, megszomorodunk, megvigasztaltatunk, szelítségbe járunk, a dal már nem rólunk szól, és ettől lehetünk újra éhesek és szomjasak az igazságra. Amikor megszabadulunk az önigazultságból, tudod, mi lesz a helyén? Egy éhség Istenre, egy szomjúság az ő igazságára. Amikor ez a sok szemét kikerül, hogyha ma nem vagy éhes, hogyha ma nem vagy szomjas az igazságra, ha nem úgy jössz, hogy a lelked sóvárog Jézus iránt, akkor nagyon könnyen lehet annak az oka, hogy valami más van a helyén, annak, hogy ez az éhség ott lehessen benned, valami mással laksz jól, ami elveszi az Úr igazsága iránti éhségedet. Én nem szeretek éhezni. Nem szeretek szomjazni. Amikor éhes vagyok és szomjas vagyok, egy férfivel nem jó akkor beszélgetni, ha éhes és szomjas. Én sem vagyok túl jó társaság, akkor csak a kajára tudok gondolni. Vagy hadd igyak már valamit. Most ne beszélgessünk, hadd oldjam meg ezt a szükségemet. De lelkileg ez egy jó állapot, amikor valaki lelkileg éhes és szomjas Istenre. Sóvárog Isten után. Amikor valaki lelkileg éhes és szomjas, nem tud másra gondolni, csak Istenre, Jézusra. Mitől leszünk ezen a helyen? Most itt mondjuk el a folyamatát. Én nem tudom, hogy te hogy vagy most, hogy van-e benned ilyen éhsége vagy szomjúság. De hadd mondjak el egy példát, ami talán rávilágít arra, hogy miért nem, ha nem. Amikor, ugye mondom magamról, én elég nehezen tudok az éhséggel elbánni, ez a bőjt, ez nekem egy nagy kihívás, hogyha Isten arra hív. Amikor jövök haza Budapestről, akkor engem mindig megkísért a gyors étterem lánc, most nem mondom a nevét, hogy hazafelé betérjek oda, ahova be lehet hajtani autóval, és 2 perc után már étellel jössz, ki tudjátok, hogy melyikről beszélek, és az ottani egészséges és minőségi étellel jól lakjak. Csak az a helyzet, hogyha beadom magam ennek a csábításnak, amire hazaérek, már nem vagyok éhes. És Sári hiába főzte a kedvencemet, incsiklandozó ételt az én szám íze szerint elkészítve, ott állok ezelőtt a fenséges étel előtt, és nem vagyok éhes. Azért, mert valami olyannal tömtem meg a hasamat, ami elvette az étvágyamat. Isten igéje, Isten iránti imádat, az imádság, a közösség, a bibliórák, az ilyen alkalmak, mint tegnap volt, ezek incsiklandozó ételek. Fantasztikus dolgok. Hogy veheti el valami ettől az étvágyunkat, hogy valami olyat eszünk ahelyett, ami elveszi az étvágyunkat? Nem lehet, hogy olyan helyen tömjük a hasunkat, ami elveszi az étvágyunkat? Van egy jó magyar mondás, evéssel jön meg az étvágy. Hogyha elmúlt az étvágyad az Isten igéje iránt, kezd el olvasni, és engedd, hogy Isten igéje újra felgerjessze benned az étvágyat, az éhséget. hogy szomjazd az igazsága, mint kiszikkadt kopár, víztelen föld. És Isten elhozza az esőt, mert azt mondja, hogy az ő igéje olyan, mint egy eső, mint a harmat, ami eljön hajnalban. Én ma reggel csendes időztem, fölkeltem 5-kor, mert nem bírtam visszaaludni. A Barnabás ilyen úgy döntött, hogy 5-kor fölkel. Ő visszaaludt, én nem. De olyan jó időt töltöttem Istennel. Annyira megáldott, mintha rám hullatta volna a harmatját. Annyira megáldott Isten. Egy váratlan eső a mennyből. Ha elveszítetted az étvágyat, gondold végig, hol tömöd magad. Mivel elégíted meg a szükségleteidet? Hogy az egykori sóvárgás az újra ott legyen. Én szeretném, hogy újra szomjasan tudj jönni. És szeretném, hogy az én lelkem is így jöjjön. Jézus mondta azt, hogy gyertek hozzám mind, akik szomjaztok. És én inni adok nektek. Más helyen mondja Jézus, hogy ez a víz, amiből ihattok, amit én adok, ha ebből iszol, többet nem szomjazol meg. Ez az, ami megelégít. Sőt, azt mondja Jézus, hogy ha valaki abból iszik, amit én adok neki, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Te magad is olyan emberré leszel ezáltal, aki más szükségleteit be tudja tölteni. Isten szeretete fog folyni az életedből. Ez annyira jó hangzik. És élhetünk ebben. A következő, amit Jézus mond, boldog az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ha nem vagy boldog, de azt gondolod még, hogy lehetnél boldog, figyelj ezekre, amit Jézus mond. Ha szeretnél áldottabb lenni, figyelj, amit mond. Azt mondja, hogy áldottak, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az az ember, akit betölt Isten lelke, az elkezdi teremni a Szentlélek gyümölcseit, a Szentlélek gyümölcse szeretet. Az az ember, akit betölt Isten lelke, az elkezdi szeretni az embereket maga körül. Elkezd irgalmas lenni. Nem azt fogja nézni, hogy a másik ma hol találhat hibát, hol kritizálhatja, hol szedheti szét őt, hanem irgalmas lesz a másikkal. És erről beszél itt Jézus. A Szentlélek bennünk lakozva irgalmassá tesz minket. Áldottak az irgalmasok. Én hiszem azt, figyelj rám, én hiszem azt, hogy ha valaki igaz életet él, az irgalmas lesz másokkal. De ha valaki állandóan kritizálja a másikat, akkor az valószínűleg amiatt van, mert vannak az ő életében is bűnök, amik aktívan forognak. Ha valaki igaz módon él, az rá fog jönni, hogyha valaki így él, ahogy itt mondja az ige, az nem akarja másikat szétszedni, hanem irgalmas lesz. Jézus mondta, az az ember, aki nem ismert bűnt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Irgalmasságot akarok, nem ítéletet. És ez a hatodik lépés, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Nekem nagyon izgalmasan hangzik, ezek ígéretek. Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Én nagyon szeretném őt látni, szeretném őt tisztában látni. Minél tisztább szívű valaki, annál inkább láthatja Istent. Azt tudjuk, mert jó golgotások vagyunk, ugye, hogy Jézus vére megtisztított minket. Erről emlékeztünk most meg, amikor úrvacsorát vettünk. Az életünket Jézus vére megmosta a bűneinkből. Már nincs bűn, amit Isten nekünk tulajdonít. De nem erről szól ez az ige. Áldottak a tiszta szívűek, akik Jézus vére által megtisztultak. Ez a szó mást jelent. Ez a szó azt jelenti, hogy tiszta, amiben nem keveredik olyan, ami nem odavaló. Tiszta, mert osztatlan. Mint amikor bemész a patikába, és azt mondod, hogy én desztillált alkoholt szeretnék, amiben semmi más nincs, csak az. Erről beszél itt az ige, hogy áldottak a tiszta szívűek, amiben nem vegyül más, ami nem odavaló, és nem feltétlenül bűnről beszélek. Nem olyan dologról beszélek, amire egyből azt mondanák, hogy persze, hát ez nem helyes, hogy ott van. Olyan dolgokról beszélek, amik kívülről jóknak tűnnek. Jó dolgok, amik a szívünkbe vegyülnek, és mégis osztottá teszik a szívünket. Lehet az egy hobbi, lehet az egy kapcsolat, lehet az egy munkahely, lehet az egy karriervágy, ami verseng a szívünkben Jézussal. És ezért mondja a zsidó 12:1, hogy hogy nézzetek fel Krisztusra, és tegyetek le minden rátok nehezedő terhet, és megkörnyékező bűnt. Persze vannak bűnök, amit kitehetünk az életemből, de ott van ez a másik kategória, a minket leterhelő dolgok. Mik ezek a dolgok, amik leterhelnek minket? Ami miatt nem tudunk futni Jézussal. Amik nem feltétlenül rossz dolgok, sőt azt mondanám, hogy tök jó dolgoknak tűnnek. Csak nem Jézus tette oda az életünkbe. Csináljuk, teletömtük a puttonyunkat jó dolgokkal, de nem tudunk futni Jézussal, mert azokat a dolgokat nem ő tette oda. Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Sokszor olyan dolgokkal tesszük tele az életünket, ami tök jónak tűnik. Csak mivel elveszi az időnket, az erőnket, a figyelmünket, nem tudunk a legjobb dologgal foglalkozni. Én nem a hobbik ellen beszélek, vagy a barátságokról, vagy hogy megnézz egy filmet, vagy elmenj egy társaságba. Nem ezről van szó, hanem hogy Isten előtt gondoljuk át, hogy ezek közül mi az, ami segíti a mi Istennel való járásunkat, amiben meglátjuk Istent. Megnézhetsz egy foci meset, ha az közben téged emlékeztet Istenre. Hogyha az visz téged előre lelkileg, de mindazok a dolgok, amik nem visznek minket előre, azokat kidobhatjuk az életünkből. És én nem nevezem meg, hogy mi legyen az. Isten mutasson rá. Ha megmondanám, azt mondanád, hogy törvénykező vagy, Tamás. Ez nem a törvény, hanem az a vágy, hogy szeretnénk látni Istent. Mi az, ami megzavarja a képet neked? Mi az, ami elvonja az erődet, a figyelmedet az Úrról? Egy osztatlan szív. Olyan sok minden bele tud kerülni. Jézus vágya az, hogy a szívünk osztatlanul az övé legyen. Hogy ne zavarja meg semmi más. Tamás, miért nem látom Istent? Kérdezhetnéd. Hát lehet, hogy vannak dolgok az életedben, amik eltakarják őt. Hogyha kimész most, ragyog a nap, elég, hogyha fogsz egy 10 forintost, és közel tartod a szemedhez, és kitakarja előled a napot. Nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy kitakarják előlünk Isten nagyságát. De ezekre a dolgokra figyelnünk kell, hogy ne legyenek ott az életünkben. Medd le, tedd ki, hogy láthasd az Urat. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. A béketeremtők. Ha átélted, akkor tudod, hogy miről beszélek, hogy nincs öröm ahhoz fogható, mint amikor valakit Jézushoz hozhatunk, és ő megtér. Nincs ehhez fogható öröm. Amikor valakit odavihetünk Jézushoz, a békesség fejedelméhez, és ez a személy megtér. A legjobb pillanat. Áldottak a béketeremtők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Gondolj azokra a lehetőségekre, azokra a pillanatokra, amikor Isten téged használt, hogy egy testvér, egy családtagodat, egy kollégádat, egy ismerőst, egy ismeretlent oda vigyél az Úrhoz. Milyen pillanat volt, milyen boldogságot éreztél. És olyan érdekes, mert azt gondolnánk, hogyha valaki ezeket a dolgokat megtartja, amiről eddig beszéltünk, na ő aztán népszerű ember lesz. Mindenki föl fog rá nézni. Nézzük, mit mondott Jézus ezután. Boldogok, akit az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Elérni a boldogság következő fokát, ha mondhatom így, ebben teljesedik ki, ha üldöznek. Micsoda? Nem én mondtam. Boldogok, akit az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Megtapasztaltad már? Ha valakit üldöznek az igazságért, az jó társaságba kerül. A prófétákat is üldözték. Jézust is üldözték. Aki királyunkat üldözték azért, mert Istené volt. Erre számíthatunk mi is. Ha valaki ezek szerint él, e szerint az alaptörvény szerint él, üldözni fogják. Ezt mondja Pál Timóteusnak is. Ha valaki kegyesen akar érni ezen a földön, üldözésben lesz része. Biztos vagyok benne, hogy aláhúztad ezt az ígéretet a Bibliában, nem? Ez egy olyan kedves ígéret. Hát, annyira szeretem ezt, hogy ha Istennek élek, akkor üldözni fog. Nem ezt szoktuk aláhúzni. Sokkal inkább az, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit, nem? Vagy hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Be fogja tölteni minden szükségemet az ő gazdagsága szerint. Több színnel alám húzva, be van keretezve. Néha azokon az igeverseken kéne gondolkodnunk, amit nem húzunk alá. Csak az lenne a Biblia tanulmányozásunk, hogy amit soha nem húztam alá. Ez se azok közé tartozik. De azt mondja Jézus, hogy boldogok azok, akiket üldöznek az igazságért. Ha valaki ezt az utat járja be, az ellenségeket szerez magának. Őt rágalmazni fogják, rosszat mondanak róla, bántani fogják, akár még fizikailag is. Boldog, akinek része van ebben. Voltak emberek, a zsidó levélből tudjuk, 11. fejezetből, voltak emberek, akiket a hitükért ketté fűrészeltek. Voltak, akik a hitük miatt bujkáltak barlangokban, mezítelenül, éheztek. A hit emberei voltak. Ezek az emberek ma a mennybe vannak. És nem gondolom, hogy azt mondják, hogy kár volt. Hogy bárcsak máshogy éltem volna. Mégis ez az új autó kellett volna, vagy ez a nagyobb ház. Mégis a karrieremmel kellett volna foglalkozom. Nem érte ez meg. Nem ezt mondják. Hanem, hogy Uram, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm azokat a napokat, amikor átélhettem, hogy üldöztek a hitemért, hogy méltónak találtattam erre. Lehet, hogy itt a földön nem tudunk újongani ennek. Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki így hallelujázott volna azért, mert üldözték. De a mennyben ezek a dolgok mind kiteljesednek és megvalósulnak. Ezek az emberek hallották Jézustól, hogy jól van, jó és hű szolgál. És megérte nekik. Boldogok vagytok, 11. vers, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Ezt hadd mondjak, itt hadd mondjak erről egy pár szót. Mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Előfordul, hogy keresztények rosszat mondanak. Nem hazudnak, mondanak. Azért, mert az életükben tényleg vannak olyan dolgok, ami miatt rosszat mondhatnak róluk. Mert furcsák. Nem, olyan kis furcsák. Azért nem jár jutalom, hogyha valakit azért üldöznek, mert furcsa. Jó, csak szólok. Isten nem arra hívott minket, hogy furcsák legyünk, hanem az övéi. Nem arra hívott, hogy vonjuk a figyelmet magunkra. De ha valakit az igazságért üldöznek, az örvendezhet. 13. vers. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Ti vagytok a föld sója. A só akkor is nagyon fontos volt, ma is nagyon fontos. Az egyik fontos tulajdonsága a sónak, hogy szomjassá tesz. Amikor megeszel valami sósat, alig várod, hogy ihass újra. Isten minket ide a földre ilyen só rögöknek tett le. Mi vagyunk a világ sója. A föld sója. Hogy az életünk olyan hatással legyen a körülöttünk lévő emberekre, hogy szomjasak lesznek Istenre, hogy sóvárognak Isten után. Erről szól ez az pár boldog mondás, hogyha én így élek, ha ez az életemből visszatükröződik, a körülöttem lévő emberek vágyni fognak Istenre. És olyan érdekes ez, hogy sokszor pont a nehézségek kapcsán jön ki ez az életünkből. Amikor valakiért imádkozunk, hogy Uram, annyira szeretném, hogy az az ember megtérjen. Annyira szeretnék neki bizonyságot tenni. És Isten megengedi, hogy valami nehézségen mi menjünk keresztül, és azon keresztül kiderül, hogy milyen a mi hozzáállásunk, hogy ennyi okunk lenne panaszra, de éppen nem panaszkodunk, hanem az Úrra nézünk, hogy annyi okunk lenne elcsüggedni, és éppen nem csüggedünk el, mert Isten lelke betölt, akkor megkérdezik, hogy ki is az a Jézus, akiről beszéltél? Elmertnék-e abba a gyülekezetbe, hova te jársz? Miért vagy te ennyire más? Amikor látják a szelídséget, látják az örömöt az életünkből, látják, hogy nem önigazultságban vagyunk. A só szomjassá tesz, a só tartósít, a só gyógyít. Amikor valamivel megvágtam magam, és a tengerparton voltunk a szüleimben, mindig beküldtek a tengerbe. A tenger is víz meggyógyít, mert sós. A sebeinket lefertőtleníti, meggyógyítja. Itt azt mondja az ige, hogy ha a só nem teszi a feladatát, ha már nem sós többé, akkor nem jó semmire. Akkor kidobják és eltapossák. Mi vagyunk a föld sója. Tudjátok, hogy miért vagyunk itt? Azért, emiatt a három ok miatt, amit mondtam. Mert a só szomjassá tesz, a só az meggyógyít, és a só az tartósít. Ezért vagyunk itt. Hogy a mi életünk ilyen hatással legyen másokra. Ezért vagyunk itt. Nem más miatt. Mert ha a só elveszíti ezt a három tulajdonságát, ha megízetlenül, akkor már nem jó semmire. Ezért vagyunk itt a Földön. Ha megtérünk, újjászületünk, Isten dönthetne úgy, hogy azonnal visz haza. Ott fogunk élni az örökké valóságban, de ő úgy dönt, hogy még itt tart minket a Földön. Miért? Azért, mert mi vagyunk a Föld sója. Ha egy társadalom romlott, ha egy város romlott, ha a vezetők korruptak, és ezen mi elkezdünk savanykodni, elkezdünk panaszkodni, akkor lehet, hogy elvétjük a képet. Mert ha a Föld sója tenné a feladatát, akkor lehet, hogy nem lenne ennyire korrupt ez az ország, nem lenne ennyire romlott ez a világ. Én nem azt mondom, hogy a világot meg tudjuk fordítani, mert a világ a romlottság útján halad előre. De amikor látjuk a világunk romlottságát, látjuk a saját környezetünk romlottságát, akkor tudjátok, hogy ez egy lehetőség arra, hogy megkérdezzük Istent alázattal. Uram, lehet, hogy én nem tettem a feladatomat. Engem, akit azért tartasz itt a világban, hogy tartósítsak, hogy gyógyítsak, hogy szomjassá tegyek. Lehet, hogy én ízetlenültem meg. Uram, kérlek, hogy állíts vissza ezt az életembe. Ahelyett, hogy panaszkodnánk és kritizálnánk, lehet, hogy ezt a kérdést föl kell tenni Istennek. Uram, lehet, hogy én vesztettem el az ízemet. Én vagyok a világ sója. Ide tettél engem, Uram. Használj engem így. Azt mondja a 2 Krónika 7.14, ami jó rámutat erre, hogyha az én népem keres engem, megalázkodik és imádkozik, akkor én meghallom a kiáltásukat és meggyógyítom azt a földet, ahol laknak. Mi vagyunk a Föld sója. Hogyha mi kiáltunk Istenhez, ha mi megtérünk a vétkeinkből, ha mi nem a saját utainkat járjuk, hanem Isten útjait, ezek a tulajdonságok, hozzáállás kijön az életünkből. Tudjátok, hogy mit tesz Isten ezen keresztül? Meggyógyítja ezt a földet, ahol élünk. Ezt az ígéretet kaptuk. Én vágyom erre. Én nem tartok itt, de tudom, hogy szükségem van kiáltani. Isten, tedd ezt meg velünk, kérlek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpán sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. És akkor világít mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mi vagyunk a világ világossága. Azt mondja itt az ige, hogy úgy ragyogjon a világosságotok, hogy dicsőítsék a mennyei atyát érte. Engem lenyűgöz Jézusban az, az evangélium tele van csodatétellel. Lenyűgöz az Jézusban, hogy bármikor, amikor csodát tett, bármikor, amikor valami természet fölötti dolgot tett, azt olvassuk a következő versben, hogy az emberek dicsőítették a mennyei atyát. Én azt nem tudom, hogy csinálta, de minden egyes alkalommal nem neki kezdtek tapsolni, nem őt fotózgatták le, hogy csoportkép Jézus, hanem dicsőítették a mennyei atyát azért, amit tett. Minden figyelmet magáról át tudott fordítani Istenre. Ez azt mondja nekem, hogy ez lehetséges. Nem tudom, hogy csináltad, de ez lehetséges. És azt kérem, hogy Uram, engedj minket így szolgálni. Hadd legyünk ilyen világosság ezen a földön, hogy a figyelem nem ránk vetül, hanem rád, nem a mi nevünket fényezzük, hanem a te neved lesz híres. Engedd ezt meg. Nekünk nem kell a világ világosságának lennünk, mert azok vagyunk. Nem kell a világ sójának lennünk, már az vagyunk. Csak élni kell azt, amik már vagyunk. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Jézus itt beszél a törvényről. Ha most nem megyünk majd tovább, még egyik verset megnézünk. A hegyi beszédben sokat beszél Jézus a törvényről, hogy mi a törvény célja. És a Galata levél nagyon tisztán leírja nekünk, hogy a törvény arra adatott, hogy tanító mesterünk legyen Krisztushoz, hogy oda vezessen minket Jézushoz. hogy meglássuk a törvényből, hogy bűnös emberek vagyunk, és szükségünk van egy megváltóra. De azt olvassuk itt ebben az igeversben, hogy Jézus eljött, hogy betöltse a törvényt. Jézus megtartotta a törvényt, minden egyes pontját, minden egyes vesszőt és iótát. Ő nem szegte meg a törvényt, sőt, de azt is mondja itt az ige, hogy én azért jöttem, hogy betöltsem azt. Ahogy mondja a római levél, hogy a törvény végcélja Krisztus, és a benne való megigazulás. Ha van egy olyan ember, aki azt mondja, hogy hát én egész jó ember vagyok, hát nézd, hogy mennyivel rosszabbak ők. Oda kell tennünk Isten igét elé, és mondd, hogy nézd meg magad Isten előtt a tükörben. Ja, akkor mégse vagyok már olyan jó. Ja, hogy ezt mondja a 10 parancsolat? Amikor Rómába jártam, és beszéltünk katolikus emberekkel, ott sokan katolikusnak nevezik magukat, mondták, hogy én megtartom a 10 parancsolatot. Erre jó válasz volt mindig, hogy na, akkor elmondanád, légy szíves, ezt a 10-et. Jézus megtartotta a törvényt, és ő az, aki beteljesíti azt. Számunkra, hívőknek már nem kell a törvény alatt élnünk. Mert Jézus betöltötte azt, elvégezte a feladatát. A törvény célja, hogy elvezessen minket Krisztushoz. És még egy verset hadd mondjak el, és itt abba hagyjuk. Ez a legfontosabb mondat szerintem itt a mai részben. Mert mondom nektek, hogy a ti igazságotok, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ez az alkotmány vezérmondata. Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusokét és írás tudókét, akkor nem mehetek be az Isten országába. És amikor ezt hallgatják ott Jézus lábánál a sokaság, le vannak döbbenve, meg vannak rökönyödve, az álluk keresik. Azt gondolták, hogy hát ha valaki bejut a mennybe, az két ember biztosan, a farizeus, meg az írástudó. Hát ők szent emberek. A farizeusok, ez a 3000 főnyi különleges csoport, akik fanatikus módon megtartották a törvényt, minden betűjét kutatták, hogy így kell, úgy kell csinálni. Szombaton kivették a műfogsaraikat, hogy nehogy tehercipelésnek számítson, hogy ezzel megszegjék a törvényt. Szombaton nem lehetett írni, ezért beszereztek olyan tintát, amit gyümölcsből készítettek, ami pár hét után eltűnt, mondván, hogy ha a munkánknak nincs maradandó eredménye, ha szombaton írok így, akkor nem szegtem meg a törvényt. Azt mondta a törvény, hogy szombatnapon csak ennyit mehetsz, ekkora távolságot, ezért bizonyos távolságokban ilyen őrhelyeket létesítettek, ilyen pavilonokat létesítettek, ahova a farizeus elmehetett, ami még azon a távolságon belül volt, megérkezett, és azt mondta, hogy most már ez az én új otthonom. És akkor újra megtehetett egy akkora távolságot attól a helytől, elmenve a következő pavilonig, és így bárhová elmehettek. De megtartották a törvényt, látszólag. Ilyenek voltak ezek a farizeusok. Tizedfizetéskor leszámolták a kaporszemeket. Erről Jézus is beszél, a fűszereket. 9 nekem, 1 az Úrnak. 9 nekem, 1 az Úrnak. Minden be volt tartva. Ha messze felül nem múlja az ti igazságotok, a farizeusokét, mondja Jézus, akkor nem mehettek be az Isten országába. Az írástudók, akik vég nélkül tanulmányozták az igét, A-tól Z-ig, Z-től A-ig, ha felül nem múlja a ti igazságotok az írástudókét, nem mehettek be az Isten országába. Micsoda? Náluk igazabb? Mi nevetünk a farizeusokon, amit csinálnak. Akkoriban nem nevettek rajtuk. Hanem ez véresen komoly volt. Mint ha azt mondanám, hogy ha a te igazságod felül nem múlja Billy Grahamét, vagy Chuck Smithét, akkor nem mehet be az Isten országába. Ők nem farizeusok egyébként. Ők a nehéz súlyúak, hogy őket, hú, hát ők szent emberek. Én szeretném, ha valamit tudnál, ha valamire emlékeznél, hogy miért van itt ez a prédikáció Jézustól, ez a tanítás. A hegyi beszéd egy céllal adatott, hogy Jézus úgy magyarázza a törvényt, ami előtt mindenki így érzi magát, hát én nem vagyok elég jó. Ezért mondja ezeket a dolgokat. Nem azért, hogy utána azt mondta, hogy az, a harmadik vers az kipipálva, a negyedik vers az majdnem, majd később, ötödik vers az szerintem az működik, majd megkérdezem a feleségem, és így azért mondja ezeket a dolgokat, hogy mind úgy érezzük, mind. Ez lehetetlen. Ezt én nem tudom. Ezért mondja az ötödik fejezetben, ti ezért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Ez a mérce. A törvény azért adatott, hogy oda vigyen minket Jézushoz. Hogy oda vigyen minket lelki szegénységben, hogy Uram, én erre képtelen vagyok. Ha most úgy érzed magad, hogy ahogy mondom én, hogy erre én képtelen vagyok, megérkeztél a boldogság útjának első lépcsőfokához. Uram, segíts, legyél az én megváltom. Hallottam egyszer egy jó tanítást, jó példát erről, hogyha az ember a saját erejéből próbál megfelelni ennek. Lehet, hogy vannak köztük nagyon tehetségesek, mint a farizeusok. Én nem tudnám egy napig se csinálni, amit ők. Vannak köztük nagyon tehetségesek, és nagyot tudnak ugrani. Át tudnának ugorni egy óceánnyi távolságot? Mert itt a mérce nem pár méter, hanem egy végtelen távolság. Számított, hogy ki mekkorát tud ugrani? Én nekifutok, 2 méter után drzs, be a vízbe. Jön egy távolugró világbajnok, nem tudom mennyi a világcsúcs, 8 méter után drzs, be a vízbe, de nem jut át, mert a mérce a tökéletesség. Nem vagy elég jó. Ez a törvény üzenete, de ez egy jó hely. El ne hagyd ezt a helyet. Ez az a pont, ahol megtértünk, és ez az a pont, ahol egy keresztény ember növekedhet. Én nem vagyok elég jó, de Isten szeret engem. Isten meghalt értem. Az ő vére tisztára mosott. Én arra vágyom, hogy felemeljem. Én arra vágyom, hogy betöltsön a lelkével. Sose leszek elég jó. Ami áldás az életemben lehet, az kegyelemből van. Ahol megsokasodik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Ennek az üzenetnek a célja, hogy újra visszafordítson Jézushoz. Észrevetted már, hogy keresztényként mennyire le tudunk szokni a kegyelemről? Amiben megtértünk. Nyomorult vagyok. Egy idő után úgy összeszedjük magunkat. Már ismerünk igeverseket, hallottunk pár bibliaórát, tudjuk, hogy bizonyos kérdésekre mit kell válaszolni. Úgy kezdjük úgy navigálni ebben az új országban, és leszokunk a kegyelemről. De Isten sosem akar leszoktatni minket erről. Ez az út. Ebben térünk meg, ebben járunk, és ez visz haza a mennybe. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Bajban vagyunk mind. De ott van Jézus az életünkben. Ő a megváltónk. Betegek vagyunk mind. De ott van az életünkben az orvosok orvosa. Árvák vagyunk mind. De újra kapcsolatunk van a mennyei atyával. Elveszettek voltunk, és megtaláltattunk. Vakok voltunk, de újra látunk. Ne felejtsétek el. Így olvassátok a hegyi beszédet. Így lesz értelme. Így egy jó eszköz lesz az életben. Lehet, hogy ez egy jó alkalom lesz most, hogy átgondold a boldog mondások alapján, hogy ezekben élsz-e. Hogy megkérdezd magadtól, hogy boldog vagy-e, megelégedett vagy-e, áldott vagy-e. Mert ha nem, akkor itt vannak a lépcsőfokok. És lehet, hogy ott kezdődik újra neked, hogy Uram, én egy lelki szegény ember vagyok. Munkálkodj újra az életemben. Én most nem érzem magam szomjasnak és éhesnek, de tegyél újra éhessé, szomjassá. Még jobban, mint eddig valaha is. Lehet, hogy Jézus hozzád is szól a hegyről. Valamelyik neked volt címezve. Ne esd a földre. Jézus, te vagy a mi királyunk. Köszönjük, hogy eljöttél, Uram. Köszönöm, hogy tanítasz minket, és te nagyon más, mint ez a világ. A világból nem hallottunk ilyet, hogy boldogok, akik sírnak. De Uram, ezt Te mondtad, mert Te meg is vigasztalsz. Te nagyon közel jössz. A megtörtség helyén, Uram, mi felnézhetünk a keresztre, a győzelem helyére. Uram, mi ma már úgy járhatunk, hogy diadalmenetben megyünk előre. Nem a saját erőnk miatt, hanem azért, mert Te ott vagy velünk, aki legyőzted a sírt, a halált, a bűnt. A Te kegyelmed nem múlt el, a Te szereteted ma is áll. Uram, kérlek, hogy töltsd meg az életünket önmagaddal. Hadd legyen a szívünk tiszta, osztatlan. Hadd sóvárogjon a lelkünk újra a Te igazságod iránt, a Te igéd iránt. Töltsd be a lelkeddel. Uram, mi szeretnénk szelídek lenni és irgalmasok. Szeretnénk béketeremtők lenni. Szeretnénk embereket hozzád vezetni a királyhoz, a békesség fejedelméhez. Uram, Te látod, hogy mennyire szükségünk van rád, és kérlek, hogy mutasd meg nekünk meg újra. Hadd tudjon a szívünk úgy sóvárogni utánad, mint a kiszikkadt kopár víztelen föld eső után. Hadd mondjuk a szívünk mélyéből, hogy jobb egy nap a Te házadban, mint 1000 másút. Hogy csak nálad csendesül el a lelkem. Hogy Te nálad van a vigasztalás. Uram, imádkozom azokért, akik most nehézségeken mennek át, üldöztetésen. Gyalázzák őket, rosszat mondanak róluk, hazug módon. Uram, kérlek, hogy vigasztald meg őket, erősítsd meg őket. Emlékeztesd őket, hogy micsoda kiváltságban van részük. És köszönöm, hogy mindez a helyére kerül a mennyben. Uram, taníts minket a Te országod szerint gondolkodni, Uram. Tudjuk, hogy ez még nem az. De a mi szívünkben mi már fejet hajtottunk előtted. A mi szívünkben már eljött a Te országod. Mi már Te hozzád tartozunk. És Uram, mi szeretnénk Téged képviselni. Ha túl sok bennünk a világ, Uram, kérlek, rostáld ki belőlünk. Hadd legyünk osztatlanul a Tiéd, Uram. Köszönöm, hogy szeretsz minket, Isten, minden egyes nap, minden egyes pillanatban. Árasz ránk ezt a szeretetet most is, Uram. A Te nevedben kértem, Jézus. Ámen.